Jó estét kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok a stúdióban, itt van Merkeli Béla, a Semmelweis Egyetem rektora, a beszélgetést az Inforádió YouTube csatornáján és az infostart.hu is meghallgathatják. Jó estét, örülök, hogy elfogadta a meghívást. Nem vette át a rektori tisztséget, de jól ismeri az egyetemet. Miben változik, és miben nem a Semmelweis Egyetem?
Hát jól ismerem az egyetemet, hiszen ide jártam egyetemre, ezt követően minden időmben itt dolgoztam a Semmelweis Egyetem Városmajori Szív- és Érgyógyászati klinikáján, és az elmúlt 3 évben klinikai rektorhelyettesként valamennyi klinikai ellátást sért, a betegellátásért felelős rektorhelyettes voltam, egyben a klinikai központ elnöke. Tehát a feladatom bővült, a betegellátási funkción kívül az oktatás, kutatás, innováció és a betegellátás együttesen az én feladatom.
Mi az, amit meg akar csinálni a rektori programjában? Ugye a rektori kinevezés az határozott időre szól, egyszer újra lehet pályázni, tehát legfeljebb 10 évről van szó, de egy hosszú program az ennél akár hosszabb is lehet. És nem is 10 évre számol, ha jól emlékszem.
Hát 10 év az nagyon hosszú idő. Az én életemben én valamivel több mint 50 éves vagyok, tehát amikor amennyiben a második 5 éves periódust is bevállalom, és meg is választanak, akkor 60-on túl leszek. Én azt hiszem, hogy ez egy nagyon aktív periódus egy férfi életében. Hát természetesen nagy terveim vannak. Az egészségtudomány, az orvostudomány óriási fejlődésben van. Ha egy picit megpróbáljuk felmérni azt, hogy mi az a tananyag, amit egy orvostan hallgatónak meg kell tanulnia a 6 éves képzés során, akkor el lehet szörnyülni azon a híren, hogy körülbelül 2 évente megduplázódik az az ismeretanyag, ami rendelkezésünkre áll a különböző betegségek lefolyása, diagnózisa és terápiája vonatkozásában. Tehát gyakorlatilag szinte lehetetlen feladat előtt áll egy orvosképzésért felelős egyetem, tehát azért megbirkózunk vele. Az alapképzés az egyetemen mindig nagyon jó volt, és nemzetközi hírű. A klinikai képzés vonatkozásában sokat kell fejlődnünk. A klinikai képzésen a beteg ellátás és a kapcsolatos tudásnak a fejlesztését, mit is jelent ez a mindennapokban, amikor az orvostan hallgatók, illetve az egészségtudományi karon a szakdolgozó képzésben résztvevő hallgatók részt vesznek valamelyik klinikánknak az oktatásán, akkor találkoznak a betegekkel, minél több beteggel találkoznak, és lehetőleg azt egy gyakorlott orvos vagy egy gyakorlott szakdolgozóval együtt teszi, egy ilyen tutor-mentor típusú oktatás zajlik, azaz tanulom egy tapasztalt embertől, tapasztalt orvostól azt a szakmát, amelyet a jövőben szeretném mindenképpen elsajátítani. Itt a kilométer számít, tehát az a kilométer, amelyet én a betegágy környékén, a műtőben, az ambulancián el tudok tölteni. Ezt a mondást, ezt egyébként az úszóktól tanultam, tehát ahhoz, hogy jó eredményt tudjunk elérni, ahhoz nagyon sok 1000 kilométert meg kell tenni, ahhoz, hogy jó orvosok legyünk, kiváló szakdolgozók, ahhoz bizony nagyon sok 1000 kilométert kell megtenni a betegeink között.
Két kérdés. Hogyan oldják föl azt a problémát, hogyha a tudás mennyiség növekszik, viszont az agy kapacitása meg nem növekszik ilyen mértékben? Valamit kiszelektálnak? Vagy specializálódnak?
Hát természetesen muszáj bizonyos ismeretanyagot minden, mondjuk szerintem 3-6 évben kiszelektálni, bizonyos anyagokat pedig beemelni a mi törzsanyagunkba. Ugye mi ezt kurikulumnak hívjuk, az azt jelenti, hogy mi az, amit szeretnénk egy orvostanhallgatóval, egy felsőfokú végzettséget megszerezni kívánó egészségtudományi képzésben beiratkozott hallgatóval elsajátítatni, akkor figyelembe kell venni, hogy mi az az ismeretanyag, ami már talán nem minden nap szükséges, és adott esetben bárhol hozzáférhető, és mi az az ismeretanyag, ami viszont folyamatosan fejlődik, hiszen az a nehéz a mi orvosképzésünkben, hogy a hallgatók, itt a fiatal hallgatókról van szó, amikor tényleg döntő helyzetben lesznek, tehát döntést kell hozniuk egy beteg sorsával kapcsolatban, az valószínűleg 10-15 év múlva lesz, amikor teljes felelősség rájuk hárul, és akkor viszont egészen más diagnosztikus lehetőségünk lesz, egészen más modern MR-készülékek lesznek, mágneses rezonancián működő készülékek, egészen más lesz a komputer tomográfia. Egy példával szeretném ezt megmutatni, amikor én végeztem az orvosegyetemen, az 91-ben volt, akkor a Semmelweis Egyetemen egy, azaz egy darab szívultrahang készülék volt. És akkor azt mondták, mi azt nem is láttuk, csak mondták, hogy azt abban a házban a 6. emeleten van bezárva, és csak a professzor asszony az, aki ezzel vizsgálatokat végez, de hát ez egy nagyon komoly eszköz, és ehhez képest az én rezidenseim ma már a mindennapokban bármely osztályon elérhető módon szívultrahanggal vizsgálják a betegeinket. Csak a Városmajori Klinikán több mint 20 ilyen szívultrahang készülék van, és nem csak az expert kardiológusok, hanem a képzésükben résztvevő hallgatók és rezidensek is hozzájutnak ehhez a lehetőséghez. Hasonló fejlődés várható a CT-MR vonatkozásában, tehát például a legújabb CT-nk, ami már alkalmazásban van, és hogy egyetlen egy szív összehúzódás alatt képes komplett koszorúér státuszt felmérni és megjeleníteni. Ez már körülbelül fele akkora, mint az, ami mellette áll, és egyébként a mindennapokban korábban használtuk. Tehát én azt gondolom, hogy folyamatosan újra kell gondolni az oktatási anyagot, és egyre több olyan elemet kell bevezetni, amely a mindennapi gyakorlatban fontos.
De kiveszik az elméleti fizikát, például meg az elemi kémiát, és inkább informatika, meg döntés elméletet fognak tanítani orvosoknak? Ilyen típusú változásokra kell készülni?
Igen, ez mindig egy kérdés, és egy kényes kérdés, hogy mi az a ismeretanyag elméletben, meg klinikumban, aminek továbbiakban is van helye. Én azt gondolom, hogy természetesen például az onkológiai betegek gyógyításában és diagnosztikájában a következő években biztos hatalmasat fogunk előrelépni. Annak az alapja például élettan és kémia, adott esetben biofizika. Tehát azon belül is vannak bizony olyan részek, amelyet talán még intenzívebben kell oktatni. Aztán vannak olyanok, amelyek már nem annyira fontosak a képzésben. Egyet nem szabad elfelejteni, hogy azt a tudásanyagot, amelyet el kell sajátítani, folyamatosan növeljük, anélkül, hogy ne racionalizáljuk, tehát ne próbáljuk észszerűsíteni azt az, amit meg kell tanulni, hiszen igazából gondolkodni kell megtanítani ezeket a fiatalokat, hogy hogyan hasznosítsák azt az ismeretanyagot, amely adott esetben lehet, hogy nem a szürke állományban van már, hanem valamilyen internetes portálon elérhető. Az is elképzelhető, hogy a mesterséges intelligencia nagyon sokat fog segíteni nekünk, például a képi diagnosztikáknak az értékelésében, sokkal a pontosabb eredményekhez fogunk jutni. Nekünk ehhez kell a hallgatókat mindenképpen trenírozni. De soha nem szabad elfelejteni, hogy a mi szakmánk egy olyan hivatás, ami beteg emberekkel zajlik, tehát ami nem változik, és még intenzíven kell lenni, az az orvos-beteg kapcsolat, az a fajta megfigyelés, amely az orvos-beteg kapcsolat során folyamatosan térképezi, nézi a beteg állapotát, és odafigyel azokra a változásokra, amely adott esetben egy betegségnek az előrehaladását, vagy éppen a gyógyulását mutatja. Tehát ez a fajta elhivatottság, odafigyelés, gyakorlat.
Empátia, odafordulás, ilyesmi.
Empátia.
De szokták azt mondani, hogy ha az orvos nagyon empatikus, előbb-utóbb belerokkan.
Én nem hinném, az orvostudomány hatalmas sikereket ért el az elmúlt időben, és sokkal nehezebb lehetett az elődeinknek a sorsa. Gondoljuk itt például csak Semmelweis Ignácra, aki azt látta, hogy egy harmada azoknak az anyáknak elhunyt gyermekágyi lázban, akiket mondjuk ő kezelt.
Bele is betegedett Semmelweis Ignác a történetbe.
Ez érthető. Hát ugye nem is ismerték el sokáig azt a fontos megfigyelését, hogy a kézfertőtlenítésnek milyen fontos szerepe van. Ezt hívják ugye mi, hogy aszepszis, azaz a szepszis megelőzésében. De De én azt gondolom, hogy most olyan sikeresek vagyunk a gyógyításban, olyan jelentős mértékben tudtuk növelni a várható élettartamot, korábban gyógyíthatatlan betegségeket tudunk megfelelően kezelni, és betegeket adott esetben teljes mértékben meggyógyítani, vagy az állapotukat olyan módon stabilizálni, hogy egy minőségi életet élhetnek. Tehát nagyon sok pozitív élmény éri az orvost, ezek a pozitív élmények szerintem segítik az orvos-beteg kapcsolatot, elősegítik azt, hogy még hatékonyabban tudjunk a betegeinkre hatni. Meg hát van egy szemléletváltás is, és ez pedig a megelőzés vagy prevenció. Tehát úgy kell már eleve egy orvosnak hozzáállni, hogy miközben egy beteget kezel, közben mondjuk 10 beteg megelőzése is egy időben megy. Tehát amikor például koszorúérbetegségekről beszélünk, akkor most én kihasználom azt a lehetőséget, hogy hogyan lehet ezeket a betegségeket, ezeket a komoly népegészségügyi problémákat okozó betegségeket megelőzni, mit kell tenni, és ez is orvosi feladat ma már.
Professzor asszony készülékes példájából adódik a következő kérdés, azt hogy lehet elérni, hogy a tapasztaltabb orvos az valódi mentor legyen, és engedje dolgozni azokat, akiket tanítani akar, hiszen azok akkor előle veszi el a beteget, a siker lehetőséget, meg a levegőt.
Én nagyon szeretek személy szerint mind hallgatókkal, mind rezidensekkel együtt dolgozni. Itt igazából, amikor közösen operálunk egy beteget, egy rezidens és egy gyakorlott orvos, akkor természetesen a műtét felelőssége a gyakorlott orvosé, és figyeljük mind a beteget, mind pedig a fiatal kollégánkat, hogy mi az a beavatkozásnak az a része, amit ő elvégezhet, és mi az, amikor nekünk kell belépni. Ilyenkor igazából csak egy összetett tímmunkát mutatunk be, azaz azt jelenti, hogy a fiatal hallgató vagy rezidens azt látja, amit mi csinálunk, és közben egyre többet engedünk a műtétből neki elvégezni. Én nem érzek itt igazi komoly ellentétet, inkább az érdekeltségi rendszert kell megfelelően átalakítani. Ez azt jelenti, hogy igenis a szakorvos képzés az egy nagyon fontos és elismerendő feladat, mégpedig egy olyan feladat, amelyet minél gyorsabban el kell végeznünk, mert ez egyik legfontosabb része az én rektori programomnak, hogy a klinikai képzés, azaz a betegellátással kapcsolatos képzés mi hamarabb hát elmélyüljön, legalább 3 éven keresztül az egyetemi kurikulumban, és ezt követően belépő rezidensek 1 év alatt elsajátítsák azt a tananyagot, ami alapján olyan kompetenciát, azaz olyan döntési jogot kapnak, amivel valóban számukra is élvezhető módon tudják a szakmát űzni.
Ne kelljen rezidensként nulláról indulniuk?
Igen, hát ugye mindig kell egy kis magaslat, amire föl kell állni, ezt a kis magaslatot, amin körbe lehet tekinteni, ezt az egyetemi pályafutás alatt meg kell teremteni, egy megfelelő elméleti képzésre épülő klinikai képzéssel. Ennek a klinikai képzésnek a kialakítása, fejlesztése az egyik legfontosabb feladat. Ez nem egy olcsó képzés, gondoljuk csak el, hogy akár egy sebészeti, egy belgyógyászati, vagy egy idegsebészeti beavatkozással kapcsolatos oktatás, vagy diagnosztika nagyon komoly, magas értékű eszközöknek a használatát követeli meg. Ennek következtében egyszerre ott van a másik nagyon fontos eleme a Semmelweis Egyetem típusú, vagy a orvosképző egyetemeknek, mégpedig az, hogy nem csak oktatnunk kell, hanem kutatnunk is, mégpedig olyan kutatási folyamatok zajlanak a betegellátás során, amely valamilyen pluszt tudnak hozni, és ez pedig az innováció, tehát egy olyan új ismeretet, egy új eszközt, egy új gyógyszert tudjunk kifejleszteni, amivel előrébb leszünk. És hát ha most megnézzük megint csak Semmelweis példáját, akkor egy komoly mérföldkő volt az abban az időben, hogy a klórvizes kézmosással el lehet érni azt a jelentős műtéti halálozás csökkenést, azaz a szülő anyáknál gyakorlatilag 1% alá lehetett ezt a gyermekházi lázban elhunyt anyáknak a halálozását csökkenteni. Ez is egyfajta innováció, mégis milyen egyszerű, de átírta annak idején az összes sebészeti szakmának az alapját.
De több lesz az általános orvosképzés ideje alatt a gyakorlat? Amit most rezidensként kezdenek el csinálni, abból az utolsó három évben több lesz a kezükben? Így képzeli el?
Így van. Sokkal intenzívebb lesz, több lesz. Ezt egyfajta több gyakorlat formájában kívánjuk megjeleníteni, ami azt jelenti, hogy nem néhány órára jönnek egy klinikára, egy kórházba gyakorlatra, hanem adott esetben periódusokat töltenek, egy belgyógyászaton, egy szülészeten, egy ideggyógyászaton, és ez alatt a periódus alatt folyamatosan a nap teljes hosszában képesek végigkövetni azt a mindennapi betegellátási gyakorlatot, és sokkal jobban át tudják tekinteni, hogy mi is történik egy beteg megérkezését követően a diagnózis során, milyen elvek alapján történik a diagnózis felállítása, és milyen terápiás lehetőségek adódnak, és azoknak a hatását le is tudják mérni, például a következő nap, amikor megérkeznek. Ez a tömbgyakorlatnak a kiterjesztése, meghosszabbítása mindenképpen az egyik legfontosabb elem, és hát természetesen a 6. éves gyakorlatot azt még intenzívebben ki kell használni. Az így kiképzett betegellátásban már egészen járatos végzős hallgatók, már olyan rezidensek lesznek, ahol 1 éves törzsképzés is elegendő lehet, és ennek következtében a következő években a szűkebb szakmájuknak a magasabb szintű ellátására tudnak mindenképpen koncentrálni.
Megvan a terv pénzügyi lába, több gyakorlathoz, több gyakorlatvezető, több anyag, több eszköz, meg több beteg is kell, akivel lehet dolgozni. Ez mind adott?
Folyamatosan fejleszteni kell. Ebben az évben majdnem 1 milliárd forinttal kap többet a Semmelweis Egyetem a klinikai képzésre, a klinikai betegellátásnak az elsajátítására. Ez egy nagyon fontos rész, és ezt mindenképpen szeretnénk pont ez a típusú oktatás fejlesztésére felhasználni. Tehát ezt nem elégetjük a betegellátásban, mert ugye természetesen minden forrást fel lehet használni a betegellátásban, mert kifejezetten a betegellátásnak az oktatási részének a fejlesztésére kívánjuk a klinikumban hát mint investíciót beépíteni. Én azt gondolom, hogy erre a hallgatók nagyon is vevők. Ez egy régi akarat volt, és hát a hallgatók sok esetben például a nyári gyakorlat vonatkozásában maguk válasszák ki, hogy hova mennek gyakorlatra. Ez most nem a szemeszterek, hanem a szemesztereken túlmutató időszakban. És azt én látom, hogy előszeretettel választanak olyan helyszíneket, ahol az ilyen típusú oktatásra lehetőség van, ahol az önállóságok, az önálló gyakorlat, adott esetben bizonyos kis kézügyességet igénylő beavatkozások elvégzésére kontroll mellett, tutor mellett lehetőség van. Ide sokan jelentkeznek. Én például most a Városmajorban reggel közel 40 fiatal hallgatót, medikust láttam, akik belgyógyászat képzésre érkeztek.
Az oktatók is vevők rá? Mert ha reggeltől estig oktatási tevékenységet kell folytatni, az ember az ugyanaz marad, az ugye gyógyítás, meg kutatás, ez a három is van, akkor valamelyikre kevesebb idő jut, ha a létszám ugyanaz.
Én azt gondolom, hogy ez egy win-win szituáció. Hogyha együtt dolgozok egy fiatal hallgatóval, vagy adott esetben a rezidens képzés során egy rezidenssel, akkor kezdetben nyilvánvaló bele kell fektetnem energiát, de később ez az energia viszont mindenképpen megtérül, hiszen egy komoly segítőtársam lesz. Ha például a 6. éves gyakorlaton biztos, hogy az első hét az egy komoly plusz tevékenység, de az utolsó 2 héten már biztosan sokat tud nekünk segíteni az a 3-4 hallgató, aki ténylegesen ott volt minden esetben, közöttünk járt, és el tud olyan feladatokat végezni, ami már nem minket fog terhelni. Én egyébként érzek egyfajta emocionális pluszt is ebben a dologban, mert én szerintem a legtöbb orvosban azért benne van az oktatás, az ismereteinek átadásának öröme, és ez is egy plusz, tehát nem mindent csak pénzért csinál az ember, van, amiben az örömét is leli. Én személy szerint az én kollégáimat például most, amikor mielőtt ide jöttem, láttam, hogy az egyik 30 éves fiatal doktor a medikussal ott ült az asztal mellett, és a betegnek az EKG-t mutogatta, és mutatta azon, hogy milyen jellegzetességek vannak, amely például az infarktus felismerésében segítenek, és ez nem volt előírva, ez szimplán így kicsit 6 óra előtt még átadta. Tehát ezek pozitív dolgok. Az egyetemeken nyilvánvaló olyan orvosok szeretnének maradni, akik kutatni és oktatni akarnak, vagy hajlandóak.
Jövős pálya klinikusnak lenni? Egyetemi orvosnak lenni? Népszerű?
Szerintem igen. Én szerintem igen. Mint ahogy mondtam, az egyik oldalon az oktatás, mint egy élmény. A másik oldalon azért lehetőségük van a legmagasabb szintű betegellátás végzésére, tehát olyan eszközrendszer áll rendelkezésre, amely egyértelműen összehasonlítható Nyugat-Európa bármely más klinikájának a felszereltségével. Ugyanúgy képesek vagyunk mindenfajta műtét elvégzésére, mint mondjuk Nyugat-Európában, tehát akkor, amikor ugye a klinikák alapvetően abban különböznek a kórházaktól, hogy a legszélesebb spektrumban képesek betegségeket kezelni, ami azt jelenti, hogy az úgynevezett mindennapi gyakori kórképeken keresztül, amely a közellátásban lényeges, az egészen ritka és komoly és nagy pénzigényű betegségek kezelését is meg tudjuk valósítani, és ezt mindezt egy helyszínen, ezt a széles spektrumot ennek megfelelően oktatni is tudjuk, de ami a legfontosabb, hogy az új ismeretek, megfigyelések segítségével, új módszerek, új eszközök, új gyógyszerek kialakításában, vagy hát legalábbis fejlesztésében részt tudunk venni. Ez azért nagyon sok embernek igencsak érdekes.
Integrálva van a Semmelweis Egyetem például az eszközfejlesztési, meg a gyógyszerfejlesztési piacba, ebbe a gazdaságba?
Igen, hát ez az egészségipar. Az egészségipar szerintem a jövő ipara. Barátaim meg ismerősem gyakran idézik azt, hogy ha valahol nagyon komoly fejlődés lesz, az az egészségipar. Tehát viszonylag rövidön belül az a ágazat fog fejlődni a legjobban. Tehát, hogy nagyjából évente 7%-os növekedéssel lehet számolni, ez egy óriási szám, tehát viszonylag rövidön belül megduplázódik ennek a népgazdasági, vagy egészen nemzetgazdasági jelentősége. Az ilyen egyetemek, mint amilyen ugye az orvosképző egyetemek is, oda vonzák a kis és nagy vállalatokat, amelyek valami újdonságot szeretnének a betegellátásba bevezetni, vagy éppen a prevencióban, azaz a megelőzésben, és ezeknek a fejlesztésében, vagy adott esetben egy ötlet megvalósításában az egyetemi klinikák, illetve csúcsintézmények, országos intézetek nagy lépéseket tudnak tenni. Én ebbe a kardiológiában dolgoztam az elmúlt 25-27 évben. Az egy igazából egy komoly éra volt a fejlődésben, hiszen számos műtét sokkal biztonságosabb, úgynevezett minimálisan invazív, tehát kis megterheléssel járó műtőtekké alakult át. Ebbe az irányba ment a fejlődés, ebbe az irányba megy egyébként minden más szakmán belül is, és ez rengeteg innovatív lehetőséget mutatott. Nagyon fontos az, hogy Magyarország egy kicsi ország, ezért döntően olyan kutatást kell támogatni, ahol jól látható majd annak hasznosulása is a betegellátásban. Ezeket úgy szoktuk hívni, hogy transzlációs kutatás, meg lesz az eredménye, és végül is valamilyen produktum keletkezik belőle, meg a produktumnak adott esetben a Magyarországon valósul meg, akkor nagyon komoly nemzetgazdaság jelentősége van, de akkor is fontos egy adott egyetem szempontjából, hogyha egy nagy nemzetközi konzorcium keretében egyetlen egy résztvevőként tudunk hát valamit hozzátenni.
Munka megosztása, az alapkutatásokat megcsinálják az alapkutatók?
Az alapkutatás az egy, az nem, az ugyancsak nagyon fontos, csak én azt gondolom, hogy egy Semmelweis Egyetemen, ha van nekem 100 forintom, most nem sok pénzt mondtam, akkor igyekszem azt a viszonylag kevés pénzt olyan kutatási feladatok fejlesztésére, vagy lehetőségének megteremtésére tenni, amely a klinikumban hasznosulni tud. Tehát az én fő üzenetem az, mind az elméleti, mind a klinikáim számára, hogy dolgozzanak együtt, azaz elméleti alapokon keresztül megfelelő hipotézis, tehát elképzelés felállításával a klinikumban, a mindennapi gyakorlatban dolgozzák ki az új módszereket és a lehetőségeket. Ezt hívják, mint ahogy említ mondhatnám, transzlációs kutatásnak vagy innovációnak, és az ilyen típusú együttműködés hát bizony egészségipari további lehetőségeket teremt, és hogyha ennek van nemzetgazdasági jelentősége, akkor érdemes lesz ezt a típusú szerkezetes struktúrát támogatni is a kormányzat részéről.
Hírek következnek, utána innen folytatjuk. Merkeli Béla, a Semmelweis Egyetem rektora, az Inforádió arénájának vendége.